Ilyenkor szoktam én mindig azt föltenni, hogy oké, ha ez hülyeség, akkor ez miért van leírva, és miért tanítják az egyetemen? De viszont, hogyha nagyon túl van tervezve a gép az semmi más nem fog csinálni, 2 percenként bekapcsol, kikapcsol. Ha alul van tervezve, az a gép az 100%-on fog pörögni. És gyakorlatilag, amiért ezt a technológiát kitalálták, pont azt nem fogjuk benne tudni alkalmazni. A Next Generation, az új generációs hűtők, ezek az R290 a propán, az meg a számítások szerint, illetve a rendelkezésre adatok szerint, ez pedig a non plus ultra lesz.
Erre van egyébként szabályozás, hogy ezt hogy kell szerelni? Tehát, hogy értem, most 2025 van, tehát és azt mondjuk, hogy 2027 januárjától ugye nem lehet az R32-es gépeket forgalomba hozni, tehát azért olyan nagyon sok időt én nem látok arra, hogy ezek a szabályozások, vagy nem tudom, ezek létrejöjjenek.
Az üvegházhatású gázokat ki kell szorítani. Ki kell szorítani mindenféleképpen, és jelen pillanatban ez a komfort gépeknél ez a mérvadó.
Ez itt a Szerelvénybolt Podcast. Viták, vélemények, tippek és történetek szakértőktől. Az épületgépészetről. Mesterektől mestereknek.
Üdvözlök mindenkit, Karsa József vagyok, és ez itt a Szerelvénybolt Podcast első adása. Ezt a podcast sorozatot elsősorban a szakembereknek hoztuk létre, legyen az fűtésszerelő, klímaszerelő, vagy bármilyen épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó kollega, de természetesen várjuk a érdeklődő laikusokat is, a véleményüket, a kérdéseiket nyugodtan feltehetik a komment szekcióba, illetve, hogyha már erre járnak, iratkozzanak fel a csatornára. Az első adásunk a klimatechnikáról fog szólni, és mint olyan, az első vendégünk is, aki ebben nagyon-nagyon profi, Karsai Zsolt, aki az Arany János Épületgépészeti Technikumban oktat elméletet és gyakorlatot is. Kedves Zsolt, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, illetve a 2/10-es osztályomat, és üzenem nekik, hogy szeptemberbe kezdjük, és nehéz lesz az utolsó évük.
Igen, el tudom képzelni. Kérlek, első pár mondattal mutasd be magad, meg az iskolát, meg egyáltalán, mivel foglalkozol.
Kassai Zsolt vagyok, az Arany János Épületgépészeti Technikumnak a emeleti tanár és az gyakorlati szakoktatója. Több mint 10 éves gyakorlattal rendelkezem, 3 éve tanítok a Arany János Épületgépész Technikumban, előtte már 9 éve tanítok a felnőtt oktatásban, hűtőlégtechnika és klímahőszivattyú szakákban. Rengeteg olyan dologgal találkoztam én is a pályafutásom során, ami engem is meglepett, és ami úgymond mondhatni azt, hogy kutatási céllá vált, főleg így a klimatechnikában és a tisztítás technológiában. Azt tudom elmondani, hogy ez egy nagyon érdekes szakma, és nagyon-nagyon sok újdonság vár azokra az emberekre, akik ezt a szakmát akarják kitanulni, mint a klimatechnikát, mint például az épületgépész technikumot. És nagyon szívesen várunk mindenkit az iskolánkba, oktatásra, hogy meg tudják ezeket az új innovációkat tanulni, és hogy előre tudják mutatni a jövőjüket.
Nagyon jó, Suli, egyébként én is oda jártam. Abszolút ajánlom. Foglalkozol még, van egy Kft-d is, hogyha jól tudom.
Igen, a Klimavetszer Kft. Az az én 100%-os tulajdonomban lévő vállalat. Legfőképpen klimatisztító vegyszereknek a fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozunk.
Ti forgalmazátok a Deep Clean híres, méltán híres terméket is.
Igen, én is hallottam már ezeket a jelzéket. Köszönöm szépen. Azt tudom róla elmondani, hogy tényleg valójában egy nagyon jó sikerült termék lett, de nem csak a Deep Clean, hanem a Deep Infect is egy előremutató klímafertőtlenítő vegyszer. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy maga a klimatisztítási technológia egyre nagyobb teret vált. Régebben ugyebár a klímaszerelők mindig azt mondták, hogy megyünk karban tartani. Mostanra ez most lehet, hogy vagy nekem, vagy másoknak is köszönhetően, de ez a klímakarbantartás már teljesen külön vált a klimatisztítástól. A klimatisztítás mint egy teljesen új szakág jelent meg ebben a szakmában, ami azt mondom, hogy nagyon örülök neki, mert nagyon el voltak hanyagolva a klímaberendezések. A klímaberendezéseknek rengeteg minden tudja befolyásolni a hatékonyságát, és ez az egyik legfontosabb dolog, illetve az egészségüknek a megőrzése.
Mindenféleképpen fogunk erről beszélni, ugyanakkor először szeretném, hogyha esetleg a klímákról, általánosságról beszélnénk. Tehát, hogy az első és legfontosabb dolog szerintem az, hogy amikor kihív egy szakembert egy végfelhasználó, akkor ott a szakembernek meg kell satszolni, mert el kell dönteni, hogy milyen teljesítményű klímát választ. Ezt hogyan szokták megoldani egyébként, vagy mitől függ?
Itt az első hiba, amit el szoktak általában a klímaszerelők követni, hogy megsatszolják. Uh-huh. Ugyebár egy klímaberendezésnél is ugyanúgy kell eljárni, hogy nem a gombhoz választunk kabátot, hanem a kabáthoz választunk gombot. Uh-huh. Nagyon sok mindentől függ. Ugyebár függ ettől, először is azt kell tisztázni, hogy mit szeretnénk hűteni. Hányan tartózkodnak abban a helységben? Milyen tájolású az a helység, amit hűteni akarunk? Mekkora hőbesugárzó felületek vannak? Ezek ugyebár szakmai számításokkal nagyon egyszerűen ki lehet számolni, és amit el szoktak követni, ugyebár egy hagyományos klímaszerelő, mint csak bemegy, kettőfél, háromfél, csókolom, és viszont lágy tojás, és elment, és nincs megfelelő, nem tájékozódnak arról, hogy mik az igények, milyen valójában milyen teljesítményre lenne szükség. Uh-huh. Mert nagyon sokszor alul tervezik a klímát, azért tervezik alul a teljesítményét, hogy a megrendelő megvegye tőlük. A másik meg azért tervezi túl, hogy minél drágább gépet tudjon eladni. És azt mondom, hogy az igazság az a kettő között kell valahol keresni. Ugyanis ha alul van tervezve egy klímaberendezés, ugyebár a mostani gépek a régebbi gépekkel összehasonlítva például az on-off-os technológiával, hogy on-off, on-off, kapcsolj ki, kapcsolj be, az inverteres technológia már
képes szabályozni,
a kompresszornak a frekvenciáját tudja szabályozni, ami gyakorlatilag energiamegtakarítást tud elérni. De viszont, hogyha nagyon túl van tervezve a gép az semmi más nem fog csinálni, 2 percenként bekapcsol, kikapcsol. Ha alul van tervezve, az a gép az 100%-on fog pörögni. Mm. És gyakorlatilag, amiért ezt a technológiát kitalálták, pont azt nem fogjuk benne tudni alkalmazni. Ha sokat pörög a gép, rengeteg lesz a villanyszámla. Ha kibekapcsolgat a gép, hívni kell a szerelőt, mert megkotlott a gép.
Hát igen, igen. Úgy tudom, hogy a kompresszornak gyakorlatilag az a halála, hogyha kibekapcsol folyamatosan, és nagyon sok a kapcsolásszám.
Ezt nagyon jól látod. A kompresszornak a halála a kibekapcsolgatás. Uh-huh. Egy klímaberendezés bármennyire is fura, ugyebár Magyarországon a szokások az, hogy elmegyünk otthon és kikapcsoljuk a klímát.
Igen, ezt nem lehet, még senkit nem tudtam erről lebeszélni életemben, hogy ilyet ne csináljuk.
Igen, ezt a stigmát valahogy nem tudják levenni az emberek a klímaberendezésekről, mert mindenhol azt szajkoznak, hogy a klímaberendezések azok egy energiavámpírok. Pedig nem. A klímaberendezés akkor fogyaszt optimálisan, amikor folyamatosan tud menni. Nagyon egyszerűen el tudom ezt magyarázni. Nem mindegy, hogy egy 3 vagy 4 fokos deltatét, a deltaté az a hőkülönbséget jelenti, deltatét kell leküzdenie, vagy egy 15-20 fokos deltatét kell leküzdenie. Igen. És gyakorlatilag a gép, hogyha folyamatosan megy, akkor csak temperál. Nem pedig folyamatosan 100%-on megy. Ha most megnézzünk egy energiagörbét, mondjuk egy inverteres gép, egy modern inverteres gép indulásnál olyan 800 watt környékén fog fogyasztani, viszont amikor eléri azt a temperálási hőmérséket, azt a 3-4 fokos temperálási hőmérséket, hőküszöböt, akkor ez a gép, ez körülbelül ilyen 150-200 watt-tal fog menni.
Uh-huh. Hát az gyakorlatilag tényleg, mint két darab régi típusú izzó.
Körülbelül igen, és amikor az ember hazamegy, akkor egy nagyon kellemes környezet fogja várni, és a gépnek az élettartamát ezzel meg tudja hosszabbítani.
Mert nyilván ez azt jelenti, hogy ideális esetben ilyenkor a klímakompresszornak a fordulatszáma beáll
temperálásra.
Temperálásra, igen, és a kibekapcsolás szám is csökken ezzel gyakorlatilag.
Pontosan a kibekapcsolás szám is csökkenni fog, és nem fog leállni a kompresszor. Ugyebár, ahogy említettem, a klímaberendezésnek az a lényeg, hogy az folyamatosan tudjon dolgozni. Ugye a klímaberendezésnek a kültéri egységét az hivatalos szaknyelven úgy hívjuk, hogy hőtermelő, a beltéri egységet, ha egy osztott rendszerű klímaberendezésről beszélünk, az pedig a hőleadó. Uh-huh. Ugye a más néven kültéri-beltéri egység, a beltéri egység lehet kültéri, a kültéri meg lehet beltéri, ugyebár a négy utóváltás üzemmódváltástól függően. És ezt a stigmát, ezt valahogy nem tudják az emberek lemosni a klímaberendezésekről. Sokkal kevesebbet fog enni.
De én úgy tudom, hogy a klímaberendezéseknek ugye nem statikus a teljesítményük. Tehát ugye rengeteg mindentől függ az, hogy a klímaberendezés milyen teljesítménnyel képes üzemelni. Legyen az itt belső hőmérséklet, vagy talán külső hőmérséklet is, ez így van, nem?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez mondhatni, hogy ez egy örök kérdés az, hogy mi befolyásolja egy klímaberendezésnek a teljesítményét. Ugyebár elsőként a klímaberendezés teljesítményén megvan adva neki egy névleges teljesítmény, 2,5 kW, 3,5 kW, 5,5 kW. ugye, hogyha megfelelően van méretezve a berendezés, akkor az az optimumon fog belül maradni. Mitől függhet? Ugyebár a klímaberendezéseknél is megint van egy stigma, amit egyszerűen a klímaszelők egyszerűen nem tudnak levetkőzni, hogy minden gépre azt mondják, amiben van egy tálcafűtés, hogy ez már fűtésre optimalizált gép.
Igen, ebben én is régebben beleestem ebbe a hibába.
Igen. Na most tegyük rendbe a dolgokat. Ugyebár most már az új technológiának köszönhetően csak inverteres gépeket lehet a klímavédelmi szabályok szerint üzemeltetni. A régi onofos gépeket azt el kellett felejteni, hogy a hűtőközegek közül az első hűtőközeg, ami a klímaberendezésekbe belekerült, az az R22 volt. Hát ez volt gyakorlatilag az egyik legszennyezőbb hűtőközeg, majd utána szépen elkezdtünk fejlődni. A mostani R32-es hosszú távú hűtőközegek, hogyha a hűtőközegeknek a besorolását nézzük, ezek már nagyon korszerűen tudnak teljesíteni, illetve a Next Generation, az új generációs hűtőközeg, az R290 a propán, az meg a számítások szerint, illetve a rendelkezésre adatok szerint, ez pedig a Nonplus Ultra lesz. De mitől függ az, hogy egy gép hűtésre, átmeneti időszakra, vagy fűtésre optimalizált. Ugye itt megint van egy nagyon nagy tévhit. Bemegy az ember egy boltba, lát 80 darab gépet. Hú, ez ilyen, ez olyan. Nekem is
az
volt...
piros, az kék, az
igen,
fehér.
Igen, nekem is volt egy olyan ügyfele, megkérdeztem, milyen gépet szeretne, pirosat. Hát köszönöm szépen, nagyon megkönnyítette a dolgomat a méretezésben. Elsősorban, ugyebár nagyon sok helyen nagyon korszerű fűtési rendszerek vannak, ezek lehetnek gázkazán, hőszivattyú, bármi. Ezekben a házakban, hogyha a fűtést nézzük, akkor csak úgymond ilyen átmeneti időszakra kisegítő, rásegítő fűtésre alkalmas gépek kellenek. Vannak ugyebár a téliesített gépek, amiknek a cseptálcájában van fűtőszál, hogyha esetleg nagyon berottyan az időjárás, és nagyon nagy lesz a páratalt, vagy hirtelen csökken, hogy ne fagyjon bele a víz. És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a legnagyobb hibát követik el a forgalmazók, illetve a szerelők. Ez a gép gyakorlatilag semmi más nem tud, ez egy mínusz 15-ös gépek általában, nagy vonalakban.
Tök alapgépek.
Egy tök alapgépek. Az, hogy van benne egy cseptárca fűtés, ez gyakorlatilag magát a kalorikus kört és a kalorikus teljesítményt nem fogja befolyásolni. Lépjünk tovább. Itt van a fűtésre optimalizált gépek. Na, miről ismerünk fel egy fűtésre optimalizált gépet? Két nagyon fontos dolog van, az ára és igen. A súlya, amikor azt föl kell vinni a konzolra. Ugyebár ezeknek a gépeknek, vagy először nézzük a megjelenését, sokkal nagyobbak a gyakorlatilag a hőleadó felületek. Sokkal nagyobb a kültéri egység. Miért nagyobb? Mert ebbe is belepréseltek még plusz egy sor hőcserélőt. A kompresszornak a teljesítménye, nagysága, szélte, hosszába megint sokkal nagyobb, illetve megjelentek már az átmeneti fűtés, vagy hát a téliesített gépeknél is már a karter fűtések. Ezek azt jelentik, hogy ez téli időszakban folyamatosan melegen tartja az olajt, hogyha a kompresszor elindul, akkor megfelelő kenése legyen neki. A fűtésre optimalizált gépek akár mínusz 30-32 fokig is el tudnak menni.
Jó, ott már azért gondolom a SCOP, tehát a hatásfokot már nem éppen a legjobb.
Igen, valójában. Ott mondhatjuk úgy, hogy ott már fél árbócon áll az ászló, de azért, hogyha mínusz 30-at nézünk, akkor...
Magyarországon nem nagyon volt ilyen.
Magyarországon nem nagyon volt rá még példa, és azért ezek a gépek akkor ott már nagyon szoktak enni. Mindig azt szoktam mondani, ahol ég a tűz, oda fa kell, és ezek, ha ilyen hőmérséklények, nagyon szélsőséges hőmérsékleti viszonyok felé megyünk el, ott azért már rendes energiafogyasztás lesz. Van egy úgynevezett halálzóna a hűtéstechnikában, ez a plusz 2, mínusz 2 között. Itt nincs olyan gép, amelyik 100%-on tudna teljesíteni. Bár vannak olyan nagyon speciális gépek, nevet természetesen nem mondok, amik gyakorlatilag ezekre a dolgokra vannak kihegyezve, de azok már a 1 millió forint fölötti kategória.
Aha, értem.
Én úgy gondolom, hogy nagyon jó gépek vannak a szerelvény.hu boltjaiban is.
Köszönjük szépen.
Amik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek, de azt tudni kell, hogy ha egy olyan gépet akar venni az ember, ami tényleg szélsőséges körülmények között tud teljesíteni, oda nagyon mélyen a zsebbe kell nyúlni.
Az igazság, hogy mi is ebben ezzel a hűtésre optimalizált klímával mi is szembe találkoztunk ezzel a problémával, hogy gyakorlatilag mindenki szerint mást jelent ez. Nálunk mi ezt úgy húztok meg, hogy az SCOP értéke legyen 5,1 fölött, ez az egyik, vagy 5,1 vagy a fölött, illetve nagyon fontos, hogy a hűtési, ugye az energia címkén van a hűtési és a fűtési teljesítmény, az azért nagyjából egyezzen, mert rengeteg készüléknél ugye úgy van pontosan a lamellák meg a hőcserélők nagysága, nagyságbeli eltérése miatt, hogy a, és javíts ki, hogyha tévedek, hogy mint, hogy van egy 3,5 kW-os klíma, de valójában az fűtési oldalon 2-2,5 kW-ot tud csinálni.
Hát a modern gépeknél ezeket a hibákat, ezeket már kiküszöbölték, úgyhogy fűtésbe azért, ha mondjuk nézzünk egy SCOP értéket, ahogy te is mondtad, a szezonális fűtési jótékony hatási fokot, azt kell, hogy mondjam, hogy most már nagyjából, és most beszélünk a középkategóriáról, a középkategóriába azért a 0 és a mínusz 10 fok között azért szerintem a gépeknek a 90%-a meg fogja állni a helyét. De ezeknek a gépeknek nagyon sok olyan külső behatást kell kibírniuk, amikre ezek a úgymond olcsóbb gépek, alsó kategóriás vagy a közép-alsó kategóriás gépek nincsenek fölkészítve. Ez pedig a páratartalom.
Igen.
Ez pedig a páratartalom, amikor ráfagy a lamellákra, ugyebár ezeknek a klímaberendezéseknek a hőleadó, illetve a hőtermelői oldalon, ez úgynevezett keresztirányú léghűtéses hőcserélők vannak rajta. Régebbi a szakik úgy mondták, hogy regiszter.
Magyarul átszalad rajta a levegő.
Át kellene rajta szaladni a levegő.
Így van, ez a jó kifejezés.
Igen, ez a jó kifejezés, de viszont nem tud. És ilyenkor a gépek mit csinálnak?
Ugye, mert az történik valójában, hogy amikor bente fűtesz, akkor a kültéri egység az hideg lesz. És arra ráfagy, lecsapódik a külső levegőben lévő kondenzvíz, erre gondolsz, nem?
Igen.
És gyakorlatilag egy áthatolhatatlan falat alkot a hőcserélőben, amin keresztül nem tud átmenni a levegő.
Igen, ezt úgy hívják, hogy ugyebár a régebbi klímaberendezések nem nagyon tudtak fűteni, mert hiányzott belőlük egy olyan alkatrész, amit úgy hívnak, hogy négy túlváltószelep. Ugyebár a négy túlváltószelepnek a feladata a hűtőkörbe a hűtőközegnek, hűtőközeg áramlási irányának a megváltoztatása. Hogyha ha hűtünk a géppel, ugyebár akkor kint lesz a gőzoldal, az a meleg oldal, bent lesz a hideg oldal. Igen. Ha viszont fűtünk, ez pont az ellenkezőre fog váltani, kint fog a hűtőközeg elpárologni a külső hőcserélőbe, ugyebár a levegőnek a páratartalma az ugyebár rá fog fagyni, és a lamellák között lévő geppek vagy rések, ezek el fognak tömődni, és a gép már nem tudja gyakorlatilag magáról lerántani ezt a elpárolgási hőmérsékletet, és ilyenkor bekövetkezik az, amikor szokták általában, ugyebár akik még nagyon kezdők, meg régebben rengeteget hívták a tűzoltót, hogy ja Istenem, kigyulladt a klíma berendezés, és azonnal jöjjön a szerelő. A szerelő együtt érkezett a tűzoltókkal, hát sokan semmi probléma nincsen, eltűnt róla minden. A ügyfél kifizette a tűzoltókat, utána meg a klímaszerelőt. Ugye ez egy nagyon jó dolog. És nagyon jó, hogy felhoztad ezt a fagyási dolgot. Gyakorlatilag erre is már készültek úgynevezett innovatív technológiák. A régebbi gépeknél a leolvasztási ciklusok azok úgynevezett időzítettek voltak. Azaz a gépnek az alapprogramjában benne volt, hogy 30 percenként akkor is le kell olvasztani, ha kell, ha se.
Ha az ég a főde egybe szakad, akkor is azt megcsinálja.
Az a gép akkor is olvasztott, amikor nem kellett. Viszont, ugyebár jött már a nyomás alapú leolvasztás, amikor már jöttek az intelligens csippek, stb., amik már nézik a hűtőköznek az elpárolgási hőmérsékletét, és az elpárolgási hőmérsékletből tudja a gép kiszámolni, hogy hello, itt előbb-utóbb baj lesz, és fogja, és akkor elkezdi magát leolvasztani.
És ilyenkor a belső szoba energiájából vesz vissza. Ez a négy áradú szelep megfordítja, ugye, hogyha jól értem, az áramlását a hűtőközegnek, és fölmelegíti a külső hőcserélőt.
Gyakorlatilag, ha ezt szakmailag akarjuk leírni, akkor ez úgy néz ki, hogy az a forró gőz, ami a beltéri egységben, már ugyebár hőleadóban van, az fogja a váltószelep útján, át fogja terelni az összes forró gőzt a kültéri egységnek a hőcserélőjébe, és ilyenkor beküldi egy olyan 65-70 fokos gőzt,
azt
pikpak le fogja olvasztani, és amikor végzett, ugyebár látja a nyomást, azt, hogy hello, rendeződnek a nyomások, puff, megáll, vált egyet a szelep, elindul a kültéri, és ugyanúgy megy minden, mint ahogy előtte megy, elkezd bent fűteni, kint meg párolog ugyanúgy, és amikor megint érzi, akkor megint le fog olvasztani.
Visszatérve itt a méretezésre, ugye azt mondtad, hogyha túlságosan alul van méretezve egy klíma, akkor folyamatosan nagyon-nagyon-nagyon erősen, folyamatosan maximális teljesítményen fog működni. Ez gondolom zajszintben sem mindegy. Mi rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ugye, meg olyan kérdést kapunk igazából a vásárlóinktól, ez a helyes kifejezés, hogy milyen hangos a kültéri berendezés, valahogy zavarja a szomszédot. Én azt vettem észre, hogy mind a hőszivattyúknál, mind a klímatechnikán ez egy kardinális kérdés, maga a zajszint. Maga az, hogy milyen zajos ez a készülék. Ez mitől függ ez? Azon kívül mondjuk, hogy túl van-e méretezve, vagy alul van-e méretezve?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye főleg a split klímáknál, amikor bejöttek a régi onofos gépek, ugyebár mondtam, hogy az onofos gép fogja, bekapcsol, padlógáz, megy, majd utána leáll. Ugye amit a feljelentéseknek a döntő többsége, abból szokott keletkezni, hogy iszonyatos, alacsony frekvenciás búgó hang van. Ezzel Guantanamo még az embereket is kínozták. Itt Magyarországon pedig a szomszédot lehet kínozni, hogyha nem vagy vele jóba, akkor fölteszel egy olyan gépet, és az biztos, hogy el fog utána költözni, de előtte föl fog jelenteni az önkormányzatnál.
Igen.
Ez attól függ az, hogy mennyire innovatív megoldásokat tudnak a gyártók kitalálni, például a ventilátoroknak az, hogy hogyan vágja a levegőt, hogyan tudja szállítani. Ez az első. A második pedig, hogy a kompresszor technológiák, hogy mennyire tudják a zajszintet lecsökkenteni. Erre rengeteg különféle technika létezik, becsomagolják a zaj, gyakorlatilag egy zajvédő szőnyeget húznak a kompresszor köré, illetve amiket az elmúlt fél évben láttam, nagyon innovatív technológiákat, a kompresszoroknak a felfüggesztése. Ezekkel lehet csökkenteni, illetve ugyebár amikor a telepítők, illetve a forgalmazóitok, amikor kimennek, fölmérnek egy munkát, nagyon sokszor nem néznek körbe. És ugyebár a klímatelepítésnek bármennyire is hihetetlen, és mindig szokták mondani, hogy hülyeség, ez nem, tegyük fel oda, az kész.
De mi a tulaj, oda szeretném, mert ott pont nincs virág.
Igen, ott pont nincs virág, vagy éppen még oda nem tettem egy szekrényt, és akkor ilyenkor jön be, hogy ugyebár a klímatelepítésnek is vannak most már úgymond írott és íratlan szabályai, de vannak már jogszabályi szabályai is, például a településképvédelem. Bármennyire is hihetetlen, nem lehet, a minden egyes önkormányzatnak, kerületi önkormányzatnak, vagy városi önkormányzatnak van településkép védelmi szabályzata, ahol a klímaberendezések már benne vannak. Akkor mondom tovább, társasházak, na itt szokott a legtöbb probléma lenni. Ugyebár zárt folyosók, stb. Bekövetkezik az úgynevezett pingpong hatás. Ugyebár, amit mikor bedobunk egy kavicsot a tóba, és mint a pilangó hatás, így elkezdi magát erősíteni. Egy társasháznak a folyosás sem szabad úgy simán felszerelni egy klímaberendezést. A társasházi szabályzat szabályozza ezt. Ha nincs rá engedély, vagy te nem kértél rá engedélyt, akkor a közös képviselő le fogja szereltetni veled. Az, hogy milyen megoldások vannak, ugyebár itt nagyon arra kell törekedni, hogy minél alacsonyabb zajszintű gépeket kell forgalomba hozni. Vannak nagyon, nagyon halgépek, de ezek egy kicsivel borsosabb árúak.
Meg varázslat nyilván nincsen szerintem.
Úgy mondjam, ahogy szokták mondani, a spanyol fiaszt még egyszer nem tudjuk föltalálni. Bár próbálkoznak fel, hogy színben, formában egy kicsivel mást tudjanak kitalálni, de nagyon nagy újdonságokat ebben nem tudnak csinálni.
Szerinted mennyire fontos például megfelelő megválasztani azokat a mondjuk a gumibaknak a minősége? Én azt hallottam a kivitelező és viszonteladó partnereinktől, hogy például azok a lapos gumibakok, amik ezekbe a nagyon olcsó konzolokban benne vannak, amik gyakorlatilag egy gumiszőnyeg, vagy nem is tudom, gumiszőnyeg darabka, hogy nyilván ez is jelentősen befolyásolja azt, hogy hogyan, főleg azt, hogy hogyan ez a kültérnek a hangja a test hangon keresztül hogyan megy be a lakásba, nem?
Én úgy szoktam hívni ezek a gumipogácsák.
Igen.
Szerintem nagyon, egyébként nagyon innovatívan ki van találva, hogy a szemetet el tudták újraadni. Gyakorlatilag kétszer adták el. Ezek a rezgéscsillapító gumipakok, ezek gumibak vagy gumipogács, ezek semmit nem érnek. Ugye, ha megnézzük azt, hogy hogyan van fölfogadva egy klímaberendezés, ugyebár átmenő csavarral van, igen, összefogadva a konzollal, azaz a konzolnak már át fogja adni a rezgést, a konzol föl van fúrva a falra, a konzol átadja a falnak, a csavar még jobban bevisz, ugye, a tiplivel, és
a testhang gyakorlatilag az egész házba lehet hallani.
Ez a testhang, ez egy alacsony frekvenciás búgó hang, ez, és gyakorlatilag nagyon sokan nem tudják, hogy ezt a hangot hallják, és nem a klímaberendezésnek a hangját. És ezzel tévesztik össze. De ezt egy panaszosnak a szemszögéből nézve, szerintem ez teljesen mindegy, hogy mi adja, egy a lényeg, hogy van. Gumibakoknál én sokkal jobban tudom preferálni a nem ezeket a gumipogácsákat, hanem ahol két menetes szár nem találkozik, és abszolút teljes mértékben be tud idomulni a gépnek a felfüggesztésébe. És egy másik nagyon nagy hiba, hogy agyonra húzzák a szerelők. Nem szabad agyonra húzni. Hát egy gumi, ugyebár ez egy rugalmas gumiból van, ennek az a lényege, hogy rezgés csillapítson. Amikor fogják és behúzzák, teljesen összemegy gyakorlatilag, elveszíti gyakorlatilag a rezgés.
A funkcióját
veszíti el.
Értem. Hát itt már elég sok mindent hallottunk arról azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet rosszul felszerelni egy klímát gyakorlatilag, de szerinted mik a leggyakoribb hibák, amiket egyébként elkövetnek a klímaszerelők?
Szerintem ezért meg fognak engem kövezni, és szerintem azok a szerelők, akik ezt nézik, és mondjuk nem értenek együtt, szerintem elmennek, vesznek egy vudubobát, és szerintem egész éjszaka ezt fogják szurkálni.
De majd a komment szekcióban lehet jelezni egyébként az egyet nem értést egyértelműen.
Én azt mondom, én szeretem mindenkinek a véleményét meghallgatni. Minden vélemény egy vélemény. Én úgy vagyok, hogy minél több ember mondja el a véleményét, annál többet fogunk egymástól tanulni. Mert én sem vagyok polihisztor, én sem édesanyám hasába tanultam ezt a szakmát.
Egyértelmű.
Senki nem ott tanulta.
Ezért is csináljuk ezt a podcastet szerintem, hogy segítsünk gyakorlatilag, és hogyha 100 emberből, 100 kivitelezőből csak háromnak más gondolatai, vagy hogy próbáljuk meg máshogy, akkor már szerintem nyertünk.
Igen, nézzük a legalapvetőbb hibákat. Az első alapvető hiba, amit el szoktak követni, azok a gépeknek az elhelyezése. Ugyebár van a klímaberendezéseknek a dobozába egy olyan dokumentum, így leszokott így fóliázva lenni, hogy installation manuál, telepítési útmutató, amit a klímaszerelők bal kézzel jobbá fölött szoktak úgy kihajtani a kukába, nincsen ebben semmi, 20 éve szereltek nekem, aztán nem tudják elmagyarázni, hogyan kell ezt felszerelni. Én azt mondom, hogy érdemes lenne elolvasni. Az első hiba a konzoloknak a kiválasztása. Nem tudom, miért ez a 450-es konzol, ez ugyanúgy be van égve az emberekbe, hogy 450-es konzolokra szerelnek. A gyártók ugyebár pontosan leírják, hogy a hőcserélőnek fölül, balról, jobbról, hátulról mekkora távolságot kell minimum tartani a faltól. Miért fontos ez? Nagyon egyszerű. Vagy léghűtéses hőcserélők, ezekben a dokumentumokban le van írva, hogy annak a kültéri egységnek mennyi a légkőméter igénye.
Igen.
Nézzük azt, hogy mi van, hogyha nagyon közel tesszük a falhoz. Más néven idézőjelben befullasszuk a gépet. A gép akkor is próbálja magát hűteni. Hogy fogja magát tudni hűteni? Az, hogy forgázon fog menni neki a ventilátora. Ez már egy emelkedett léghangot fog csinálni.
És nem biztos, hogy mondjuk a hatásfokban is szerintem ez jelentkezik.
Hatásfokban csökkenni fog a gépnek a hatásfoka. Hogyan tudunk egy 3,5-es gépből egy 1,5 kW-os gépet csinálni? Rátoljuk a fal, rossz, szevasz. És onnantól az a gép az nem fog tudni megfelelően működni.
Így van, ezt a 450-est egyébként nem értem mi sem, tehát a saját márkás konzoljaink sem, tehát mi nem hoztunk 450-eset, mert egyszerűen a 450-es konzolra nem lehet úgy felrakni egy kültéri egységet szerintem, hogy annak megfelelő legyen a fal és a kültéri egység közötti távolsága.
Én ezt nagyon sok embernek föltettem már ezt a kérdést, amikor láttam, hogy ilyen konzolokat használnak, és megkérdeztem, hogy fiúk, áruljátok már el, miért kell ezt csinálni? Mi volt rá a válasz? Mert szép! Én erre azt mondtam mindig, igen, a Monaliza kép is szép, távolról szép, közelebb érve látható, hogy tiszta festék az egész. És pontosan azt a funkcióját veszíti el, amiért azt a gépet föltetted. De az ügyfél azt mondta, hogy így, hogy szép legyen, hogy ne lógjon ki a falségból, akkor ne vásároljon klímát. Mert pont azt a működési elvet utasítja el, ami alapján az a gép működik.
Értem.
Ugyanez van a beltéri egységeknél is, hogy fölteszik a plafonra.
Amikor fölülről szívna,
igen,
ugye?
Igen, amikor fölülről szívna, ugyebár a keresztirányú léghűtéses hőcserélő, fölülről tudna szívni, és nem tud szívni elegendő levegőt. Mit csinál? Be van állítva automata fokozatra a beltéri ventilátor, és forgázon fog menni.
Rengeteg ilyen Facebook csoportban, meg fórumon olvasom gyakorlatilag, hogy 5 centi elég a plafontól, de szerintem ilyen 15 centit minimum kéne hagyni.
Én, amikor még aktív kivitelező voltam, én mindig azt mondtam, hogy melyik a legmegfelelőbb távolság. Amikor nincs kis fejem, így születtem, ebben nem tudok mit csinálni. Az ember, ami 5 perc alatt nem tud változtatni, azt meg kell tartani. Én mindig ezt csináltam, hogy a fejem befért, az biztos, hogy elegendő volt. És itt van a másik probléma, hogy felszerelik 5 centire meg 3 centire a plafontól,
és szerelhetetlen lesz.
És amikor mondjuk teszem föl, nehogy Isten, megkotlik egy ventilátor motor. Vagy mondjuk a kedves ügyfél neki áll kézzel tisztítani otthon handmade-be a
spritznivel.
És lát egy koszfoltot, ugyebár volt egy kedves szomszédom, aki meg akarta spórolni a klimatisztításnak a költségét, vette egy sprét, befújt, és látott egy koszfoltot, és benyúlt. Csak azt felejtette lós, hogy előtte ki kéne kapcsolni a gépet. És elkapta a kezét, és 3 hónapig így gipszbe, és van egy ventilátor lapát törés. Vagy mondjuk ne adj Isten, ami elő szokott fordulni még, hogy van egy alaplap hiba, egy vezérlő panel hiba. Hogy fogja kivenni?
Gondolom ez azt is jelenti, tehát az oldalfaltól is ezeket a távolságokat
igen,
nyilván meg kell
hagyni. Igen, a telepítési útmutatókban konkrétan le van írva. Jobbról, balról, föntről mennyi távolságot kell tartani. Mert ugyebár itt is, hogyha mondjuk automatában megy mondjuk a ventilátor, akkor ő saját magát szabályozni fogja. És hogyha nagy térből tud szívni levegőt, akkor ő sokkal kisebb teljesítmény, ugyanezt meg tudja csinálni. Mit nyerünk ezzel? Kapásból 2 dolgot. Csendet, silence-et, és alacsonyabb villanyszámlát.
Hát igen. Egyébként milyen gyakran szokták mondjuk ugye a klímaberendezések, ezek előtöltött klímaberendezések, tehát a hűtőközeg gyakorlatilag a kültéri egységbe bele van töltve.
Előtöltött készülékeknek hívjuk ezt
igen.
gyakorlatban.
Milyen gyakran szokták elkövetni a távolsághibát a 2 készülék között?
Szinte mindig.
Akkor ez egy jó kérdés.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugyebár szintén ezt tudnám mondani, hogy van ez az úgynevezett telepítési útmutató, amit balkézzel jobbvál fölött szoktak kidobni. Bejött ez a szerelési módszer, ez a szendvics szerelés, hogy fal, pif, pak, pik, puk, 2 orosz alatt fönn van a gép, azt mehetünk tovább.
20 centi részcső, vagy hogy 60 centi részcső, amilyen vastag a fal.
Igen, találkoztam én már 70 centivel is, és mondom Istenem, mert ez nagyon jó volt, ez szuper volt, nagyon ügyesek voltatok, fiúk. Mi ezzel a probléma? Ezzel a probléma az, hogy szintén azt tudom mondani, hogy ki van számolva a gépeknek a csövezés. Van egy minimális csövezési távolság, egy maximális, ez mind horizontálisan és vertikálisan. Uh-huh. Ugyebár fal, hogy részcsövet nem akar az ügyfél látni, meg hogy milyen csúnyán fest a falon, ezt nagyon egyszerűen meg lehet oldani. Ugyebár minden egyes gépnek a telepítési útmutatót el kell olvasni, hogy a gyártó mennyi minimális csőtávot ír elő, és mennyi maximálisat.
Ugye ez a hűtőközeg tehát a hűtőközeg mennyiségétől függ, hogyha jól értem.
Alapvetően a gépek, és most egy standardet mondok, mert ettől van egy-két gép, ami eltér. Alapvetően, ha egy átlagot nézünk, akkor 5 méterig vannak a gépek előtöltve. Uh-huh. Ugyebár, ha van egy 15 méteres maximális csövezési, horizontálisan nézzük, egy maximális 15 méteres csövezési távolság, 5 méter elegendő hűtőközeg van benne, vagy más néven üzemanyag, akkor erre a gyártó által meghatározott méterenként x gram hűtőközeget utána kell tölteni.
És mi történik, hogyha amit te mondtál az első példánál, hogyha túl rövid a csőhossz?
Nagyon egyszerű, nem tud megfelelően elpárologni a hűtőközeg az elpárologtatóba, és folyadékhalmaz állapotban kerülhet vissza a kompresszornál. Azt tudjuk, hogy a gőzt azt össze lehet sűríteni, a folyadékot viszont nem, és fogja, és meg ki fog kotlani a kompresszor.
De ezeként ez hosszú távon, vagy akár ez egy-két hét alatt is? Mert általában azt szoktam olvasni, hogyha ott megy, hogyha 1-2 hétig megy, akkor már örökké menni fog. Ezt szokták mondani a szerelők, de valójában ez hosszú távon öli meg a kompresszort, vagy ez egy pillanatnyi állapot, ami hirtelen belekerül egy bizonyos mennyiségű folyadék, azok megpróbálja összenyomni, ugye nem sikerül, és recs.
Ezek a gépek azért ezek már intelligensek. Aha. Ugye mikor lehet azt tapasztalni mérőműszer nélkül, hogy hello, itt baj van? Amikor elkezd klutyogni, egy folyadék hangot hall az ember. Aha. Az azt jelenti, hogy az elpárologtatóban nem tudott elpárologni a hűtőközeg. Aha. Nem tudott elpárologni. És gyakorlatilag a folyadék fog tovább menni a gőz helyett, amit a kompresszor össze tud komprimálni. Láttam olyan gépet is, ami 2 nap alatt kapott folyadékütést, de láttam olyan gépet is, ami 2 év alatt kapott folyadékütést. Miért? Attól függ, hogy mennyire van megkergetve a gép. Uh-huh. Ugyebár nem is magyarok lennénk, ugyebár a magyar az szigetelő szalaggal, meg gyorskötözővel mindent meg tud oldani.
Nyilván, hogyha nem, akkor ott még van az FBS esetleg.
Igen, akkor ott van Thirst Chance-nak a harmadik lehetőség. Fogták és levették a hűtőközeg mennyiséget. Mi volt ezzel a probléma?
Hát...
Elkezdtek fűteni a géppel, és a gép fogta, és nem tudott fűteni.
Nem tudott fűteni, mert nem tudott vagy elpárologni, meg lecsapódni.
Nem rendesen. Volt benne annyi üzemanyag, mint amit... De hát azt mondták, hogy nem, hát jó, ez ilyen, és akkor egy. De az ügyfél meg ott állt letolt gatyával, hogy ember, hát én vettem egy klímát. Igen, vett egy klímát, de azt mondta, hogy nem akar ennyi csőtávot. Én mindig azt javaslom, hogy tartsuk be a gyártói előírásokat, úgymond a gyártónak a törvényeit, mert akkor nagy baj nem lehet. Ezeket okos emberek tervezték meg, tesztelték le, és ők tudják nagyon, hogy miről beszélnek. De megint azt mondom, hogy ezért megint biztos vagyok benne, hogy meg fognak kövezni, hogy biztos vannak Magyarországon olyan emberek, akik azt mondják, hogy ez mint hülyeség.
Persze, ez egyértelmű, egyértelmű.
Igen, csak akkor azt nem, ha ilyenkor szoktam én mindig azt föltenni, hogy oké, ha ez hülyeség, akkor ez miért van leírva, és miért tanítják az egyetemen?
Úgy tudom, és tudom, hogy egy rengetegféle feature-re, rengetegféle funkcióval kerülnek a klímák forgalomba Magyarországon. Vannak mindenféle design szűrők, felületkezelési megoldások a különböző hőcserélőkre. Ezekről mi a véleményed? Mert sokan azt mondják, hogy ezek csak úgy vannak.
Nézzük a design szűrőket. Én mindig ilyenkor mókásan azt szoktam mondani, hogy Elvis nem halt meg, csak hazament. Nagyjából körülbelül szerintem ezek a design szűrők ebbe a kategóriába tartoznak. Hallottam, hogy C-vitamin, antikatekin, meg a jóisten se tudja azt, hogy milyenféle fajta marketinggel eladott szűrőket. Én szerintem ezek sok mindent jót nem nagyon tudnak okozni, viszont annál több problémát tudnak okozni.
Problémát is?
Igen, ugyanis ha eltömődnek, ugyebár ugye beszéltünk róla, hogy a gép az fölülről szív, ez egy léghűtéses hőcserélő, és gyakorlatilag, hogy az el van már tömődve, akkor kevesebb légkilométer fog bejutni, azaz gyorsabban fog pörögni a ventilátor. Viszont van egy nagyon jó dolog, amivel érdemes kicsit elgondolkozni, azok pedig a felületkezelések. Gondolom, nagyon sokan látták már a nézőköz és a hallgatók közül, főleg a szakemberek, hogy különböző színűek, különböző klíma berendezéseknek a hőcserülő felületei.
Igen, van aranyozott, meg ezüstözött, meg nem tudom.
Van a Blue Fine, Gold Fine, és van egy harmadik, amit Graphine-nak, ez egy vadonatúj technológia.
Erről még nem hallottam.
Ez a Graphine, ez körülbelül egy olyan egy-másfél éve futott be a piacra, egy márkának a levélet szabadalmi védjegye. Egyébként nagyon okosan oldották meg ezt a dolgot, de beszéljünk először ezekről a felületekről. Ugye ezek a felületek, ezek azért készültek el, hogy ne tudjon rajtuk a víz nagyon megtapadni. Ugyebár, hogyha ez egy normál alumínium lamella lenne, akkor nagyon lassan és vízcseppek keletkeznek rajtuk, amik a hő átadást, illetve a beszívás és a kifújást csökkentik. Ez gyakorlatilag egy ilyen slide, egy ilyen sikosító anyag, amire amikor kicsapódik a levegőben lévő páratartalom, ez lefut róla. És ugyebár ez hűtésben nagyon jó, mert egyrészt az, hogy nem lesz akkor az a víz illat, a másik pedig, hogy sokkal gyorsabb, nagyobb lesz a kondenzvíz termelés.
Hát illetve valószínűleg ott a gombák meg a baktériumok sem tudnak
megtelepedni. Ugyebár a gombák, baktériumok nem tudnak megtelepedni, mert nincs hol megtelepedni. És a kültéri egységeken is egyre többet látjuk. A kültéri egységeken ez miért nagyon fontos? Egyrészt ugyebár az, hogy ha fűtünk a géppel, sokkal később fog lefagyni, mert a víz le tud rajta futni.
Igen.
Le tud rajta futni, illetve ezek a felületkezelések, ezek nagyban meg tudják a gépnek hosszabbítani az élettartamát. Ugye abban a Blue, ez a Blue Fine, ez úgymond olyan területek részült, ahol van korrózió, de nem annyira vészes.
De ezek egyébként a kültér és a beltéri egységre is vonatkoznak?
Igen. Ugyebár melyik a Gold Fine-os bevonatok? A Gold Fine-os bevonatokat azokra a helyekre ha látok egy kültéri egység hőcserélő szín, akkor meg tudom mondani, hogy azt európai piacra gyártották, vagy bármilyen más tengerparti országban. A tengerparti országokban a hőcserélőknek a színe aranyszínű. Ez a aranyfüstelt szokták mondani, ez sokkal jobban ellenáll a sóspárának, mint a Blue.
Értem.
Ez egy sokkal jobban ellenáll, ezáltal a gépnek ki tudja 5-6 évvel is a hőcserélőjének az élettartamát tolni. Egyébként a sós víz olyan, mint az UV, előbb-utóbb megesz mindent, de egy kicsivel később tudja megenni. Ugyebár kb. egy éve találkoztam először a Graphine vagy Graphite bevonattal, ez gyakorlatilag, ez már egy továbbfejlesztett egy több rétegű bevonat, ami nem csak a sóspárától, a maróanyagoktól, hanem már az UV-től is védi az alumíniumot, az alumínium hőcserélőket.
Nem is gondoltam, hogy az UV az árthat ezeknek a fémeknek, vagy nem tudom.
Az UV az előbb-utóbb mindent lebont.
Aha.
Az előbb-utóbb mindent megtámad, mindent lebont. Ugyebár a épületgépészetben is vannak ugyebár a hagyományos csövek, és most már vannak rajtuk, hogy UV álló csövek,
persze,
különböző keverékanyagokat tesznek bele, hogy az UV-nek ellenálljanak, de előbb-utóbb azokat is megeszi.
Értem, hát ez tényleg érdekes volt, megmondom őszintén. És az UV-be visszatérve, ugye ez a kültéri egységnek nem csak ugye a lamelláit kell védeni az UV-től, hanem mondjuk a bekötését is. Sokszor látom, hogy ezt elhanyagolják.
Igen,
erről mi a vélemény?
Abszolút teljesen igaz, nagyon jó a meglátásod, és akkor kezdjük az elektromos bekötéseknél.
Igen.
Ugye, mivel kötöttek? Sima, bement a klímaszerelő a boltba, megvette a műanyag szigetelésű, egy másfeles gumi,
fehér
műanyag
hosszabbító vezetéket.
Hosszabbító vezetéket, gyere bátya, megcsináljuk okosba, ügyesbe, gyorsba. Mi ezzel a probléma? Az, hogy ezek a kábelek, ezek nem UV-állók. És megint biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, én már 20 éve így szeretem, és semmi baja nincsen neki. Ugye ez egészen addig jó lesz, ameddig nem találkozik az a gép egy villamos műszaki biztonsági felülvizsgálóval.
Ami most már ugye kötelező.
Ami most már kötelező a házaknak az eladásánál, és úgy meg fogják buktatni a házat, hogy nem tudja eladni. Uh-huh. Ugyebár lehet szerelni kültérre sima normál műanyagborítású kábelt, de ezt UV védeni kell. Ezt a legegyszerűbb a csoki papírra, vagy más néven légtechnikai tömítő szalaggal körbetekerés, ezt a műszaki biztonsági felülvizsgálók ezt már elfogadják.
Sima aluszallaggal
körbetekerés, ennyi.
De ugyanúgy egyébként a szigetelt részcsövet is körbe kéne
tekerni. A hűtőköri csöveket.
Igen, mert hiába van ráírva szerintem, hogy UV védett, az valójában jobban ellenáll az UV-től, de előbb-utóbb azt is megeszi szerintem.
Azt mondom neked, hogy hamarabb fogja megenni a madár, ugyebár rájöttek.
Igen.
A madarak, ugyebár a természet az utat tör magának, rájöttek, hogy ezek nagyon jó hűszigetek, nagyon jól ki lehet bélelni a fészkeket vele, és csipegetik lefedé róluk. Uh-huh. Én azt javaslom, hogy mindenféleképpen ugyanúgy a kalorikus köröket is, a kalorikus csöveket, vagy más néven közérthető, mert részcsöveket védjük le ezüst szalaggal, majd utána azt bandázsoljuk be, mert akkor a szarkák nem fognak rárepülni, az UV nem fogja tudni megenni, mert három rétegben van rajta, és így biztos, hogy 10-12 évet ki fog bírni.
Na, hát eljutottunk odáig, hogy akkor a kollega felszerelte, és használják a klímát, és akkor az üzemeltetéssel kapcsolatban. Ugye nagyon sokszor látunk olyat, hogy valaki fogja, eltelik egy év, két év, kihív egy szakembert, hogy ki kéne takarítani, mert büdös éppen, fogja a szakember, belespricceli a spricnieit, utána elkéri azt a 25 ezret, és ebbre rakja, aztán ágyesz, bugyesz.
Igen, ezt szakmán belül ezért úgy szokták hívni, hogy zsákos Frodók.
Bocsánat.
Ilyen nagyon low budgettel dolgoznak, vagy city budgettel, hogy van egy hátizsákjuk, bele van pakolva mindenféle csodaszer, és akkor egy hátizsákkal mennek, az ügyféltől kérnek létrát, porszívót,
És elnézést, hogy a falat is lespricceltük.
Elnézést, hogy a falat is lespricceltük, hát előfordul ez.
Ezzel jár.
Igen, és 15. Igen. Gyorsba, számla nélkül. A klimatisztítás és a karbantartás az két különálló szakág. Ez nagyon sokáig összehozták. Mi volt, oda mentek, bespriccelték valamivel, jobb esetben kimosták a szűrőt, rosszabb esetben bent a lakásba gyorsan kirázták, vagy az ablakon, a húzat visszahozta az egészet, de a lőtéri kutyát nem érdekelte, de olcsó volt, és illata van neki. Ezekkel az illatos szerekkel nekem az a problémám, hogy ez gyakorlatilag pszichológiailag csapja be az embereket. Az embernek az agya úgy van kódolva, hogy a tisztaság illat, most megkérdezem tőled, hogy mi a tisztaság illat,
mondja egy... Domestos.
Domestos, más meg azt mondja, hogy a citrom illatos.
Ja,
a citrom illat.
Igen.
És akkor érzed, milyen tiszta illata van? Igen, csak ez azért mondom, hogy ez kenjük be sárral, és az, hogy bespriccelkedek, lehet, hogy fertőtlenítőszert, vagy bármit bespriccelt, de viszont nincs, ami kihozza belőle azt a szennyeződést. Ugyebár régebben nagyon sokszor, míg aktívan dolgoztam, nagyon sokszor találkoztam olyan hőcserélőkkel, hogy szinte eltűnt a hőcserélő.
Nem lehetett látni a kosztól, mi?
Nem. Nem volt már meg.
Hogy nem volt.
Csak a részcsövek volt, az alumínium lamellák eltűntek. Mert nagyon sokan domestos kevertek össze ezzel-azzal, és azzal befújták. Ugyebár egy ilyen tisztításnál, vagy fertőtlenítésnél nagyon kell tudni, hogy olyan anyagot szabad csak használni, ami az alumíniummal nem tud reakcióba lépni.
Ez egy fontos dolog, mert akkor az otthoni kevert cucc az nem biztos, hogy jó.
Hát egyrészt nem biztos, hogy jó, másrészt pedig lehet, hogy egy mustárgáz fogunk kikeverni, és aztán kihívtuk a mentőket, de 0 forintért megcsináltam. Nagyszerű.
Hogyan kell jól takarítani egy klímát?
Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a klímatakarítás az egyenlő a klímamosással. ugye, amit előbb is mondtam, hogy befújhatunk bele bármit, csak nincs egy vívőanyag, ami ki tudja belőle a koszt vinni. Gyakorlatilag csak benyomjuk a hőcserélőnek a belső részébe, és az előbb-utóbb dugulás fog okozni. Mit fog ilyenkor csinálni? Huhogni fog a gép. Ez két dologtól lehet, az, hogy a hőcserélő már be van dugulva, vagy a szűrő nincsen kitakarítva. Én azt mondom, hogy a klímákat át kell mosni minimum két évente, kültérit, beltérit.
Két évente, még ezzel a két évvel nagyon megengedő is vagy szerintem.
Akkor szerintem nagyon megengedő vagyok. Inkább úgy mondom, hogy megint azt kell, hogy mondjam, hogy a felhasználási helytől függ, és a felhasználási szokásoktól.
Nyilván más az, hogyha mondjuk fűtesz is vele, meg hűtesz például.
Igen,
szerintem.
Itt az üzemóra az, hogy mennyit fut az a gép. Ugye miért fontos az, hogy például egy téli üzem után ki tudjuk takarítani, ki kell mosni a gépet. Nagyon egyszerű. Megint visszatérnék ahhoz, a kondenzáció és az elpárolgás. Kondenzációs hőmérsékletű 55-60 fokot ki lehet ezekből a gépekből csavarni, még nagyobbat is egy kicsit meg kell folytani, és akkor meg lehet kergetni ezt a gépet. 65 fokot ki lehet belőle csavarni, viszont ugyanúgy por száll. Ez a por, ez a 60-65 fokon rá fog égni a lamellákra. És amikor azt látja az ember, hogy mint a ilyen kis apró fekete pontok vannak, ott már bele van sülve. És azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz letakarítani.
Én úgy tudom akkor, és a podcast elején mondtad is, hogy neked van egy céged, ami gyakorlatilag ilyen tisztító folyadékokat forgalmaz, ez a méltán népszerű, ugye Deep Clean, így emlegettük, és mondtad, hogy van a Deep Infect. Be tudnád ezeket mutatni? Mi a különbség a Deep Clean, a Deep Infect, és hogyha jól tudom, akkor lesz egy új terméked is.
Igen.
És ezeket el tudnád mondani, hogy miért kell mind a kettőt használni, vagy mikor kell ezeket a termékeket használni?
Persze. Na, akkor vegyük először, ugyebár a Deep Clean, nagyon sok néven szokták emlegetni, úgy is hallottam, hogy a sárkányvére, hogy ez aztán mindent visz, mint a piros hetes.
Nagyon erős, azt hallottam.
Igen. Ezek annyit kell tudni a Deep Clean-ról, hogy ezek szuper koncentrátumok. A cégem nem vizet árul, hanem koncentrátumot. Ez nagyon fontos megjegyezni. Nagyon sokan szokták mondani, amikor találkoznak a termékeimnek, az Jézus Mária, kapnak egy hátsóbori szívűz, milyen drága. Én azt szoktam mondani, el kell olvasni, hogy egy literből 40 litert lehet csinálni. Egy 40-es hígítási arányba, vagy 39-et, hogyha úgy nézzük, ha nagyon pontosan akarunk lenni számtanilag, és hogy megnézi, akkor rájön, hogy ez olcsóbb mindennél. Viszont mit tud a Deep Clean? A Deep Clean egy nagyon speciális, magasan koncentrált hatóanyagú, kifejezetten klímaberendezések tisztítására készült vegyszer.
Akkor ez egy olyan vegyszer, ami az alumíniumot nem bántja, ugye, amit az előbb is mondtál.
Így van.
Ez hiába bármilyen sárkány hatása van.
Bármilyen sárkány hatása van, a sárkány hatást azt általában a kosszal szokta kifejteni, viszont az alumíniumot abszolút nem bántja. Alumínium abszolút nem bántja. 90%-ban környezetileg lebomló.
Ez is fontos.
Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Egy ügyfelem, egyik viszont eladóm fölhívott két évvel ezelőtt, kétségbe esett, hogy Zsolt, azt mondja, nagyon nagy baj történt. Mondom, mi történt? Azt mondja, kint volt az egyik partnerem, egy klímát tisztítani, Dikmen. Hát mondom, ebben mi a probléma? Az, hogy másnap a tulajdonos elkezdett locsolni, és az egész kert habzott. És azt mondja, 3 millió forintért raktam rendbe a kertet. Mondom, Ibike, nyugodjál meg, nem lesz semmi probléma, egy nap múlva hívjál föl. Visszajött, Zsolti, semmi probléma nem történt. Úgyhogy környezetbarát, ugyebár ez egy pH 12-es termék, elméletek le kellene, hogy olvadjon a kezed, hogyha hozzáér.
Igen.
Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy mossa meg benne a kezét, és nézze meg, hogy puhább lesz, mint előtte. Ezek benne az innovációk.
Ez egy varázsszer akkor ezek szerint.
Hát nem azt mondom, hogy varázsszer, inkább úgy mondom, hogy egy nagyon jól elkészült vegyszer. Ez egy tisztító vegyszer, ezzel letisztítjuk ugyebár a felületet, a hőcserélőket, a műanyag burkolatokat, stb. Mindent. Ugyebár nagyon jó tisztító hatása van neki, de elengedhetetlen, hogy a klímaberendezések higiénikusak maradjanak. Ugyebár ugyanaz megmosuk a kezünket, 10 perc mokoszos lesz, meg teli lesz baktériummal, meg vírussal, meg bármivel. Ezért van a Deep Infect. A Deep Infectnek az a nagyon speciális tulajdonos, hogy ez egy retardos vegyszer. A retard egy hosszan felszívódó. Aha. Amikor le van tisztítva a felület, fölkerül rá a Deep Infect, összeszereljük a gépet, bekapcsoljuk ventilátor üzemmódba, és egy negyed órát szárítjuk, egy vékony filmréteget hoz rajta a lamellákon, és amikor hűtünk, a kicsapódó kondenzvíz folyamatosan mossa le. Méréseink alapján, és ezt nem tudom 100%-ig biztosan mondani, ez megint használattól függ az, hogy mennyit fut a gép, de körülbelül olyan 35-45 napig tudja fönntartani a gépnek a sterilitását.
Értem.
Azaz 45 nap semmilyen gomba, baktérium, vírus nem fog rajta gyakorlatilag megtelepedni. Ez a kondensztrációt is higiénikusan tartja, azaz, ha mondjuk marad benne kondenzvíz, nem fog bebüdösödni. És ugyebár említetted a harmadik új termékünket,
igen,
hát ez egy teljesen megint egy nagyon új innováció, ez a Deep Clean Gas Pro, ez a gáz kondenzációs kazánoknak a hőcserélőnek a tisztítója lesz. Erről még egyelőre még nem jelent meg a piacon, hamarosan meg fog jelenni, de a teszteink, illetve akiknek kiküldtük tesztelni, a vélemények alapján azt mondják, hogy nagyjából ugyanaz a kategória, mint a Deep Clean.
Az is a sárkány lehellete, mi?
Hát igen, valami hasonló lesz, nagyon korszerű és nagyon hatékony vegyszer lesz.
Jó, hát ezzel gyakorlatilag így átbeszéltük azt, hogy mire kell odafigyelni a tisztításnál. Viszont még egy téma talán még hátra van nekünk, az, hogy a klímatechnika és a klímák jövője valójában. Ugye tudjuk nagyon jól, a legfőbb kérdésem igazából az hozzád, és a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy tudjuk, hogy 2027-től már nem lehet forgalombozni R32-es gépeket.
Igen, a hűtőközegeknek ugyebár van egy csoportosítása,
igen,
tiltott hűtőközegek, korlátozott idejű hűtőközegek, hosszú távú hűtőközegek és természetes hűtőközegek. Uh-huh. Ugyebár az R32, amikor megjelent, azt hiszem, 7 éve?
Hát, talán 8.
Talán 8. Attól függ, hogy melyik gyártónak mennyi volt raktáron 4-10-ből.
Igen, ez így szokott lenni abszolút.
És akkor tologatták mindig kifelé. Azt mondom, hogy az R32 már magában egy nagyon előremutató hűtőközeg volt. Ugyebár már nem tartalmaz klort, és csak részben fluoridozott.
Igen, mert ez egy keverék.
Igen, ez egy egykomponensű, de több anyagból áll össze, de gyakorlatilag ez egy egykomponensű hűtőközeg. Ez azért volt jó, mert ezt lehetett tölteni folyadékhalmaz állapotba, lehetett tölteni gőzhalmaz állapotba. Viszont az R32-nek még mindig magas volt a GVP-je. Ugye a
Global Warming Potential,
ez a földfelmelegítő hatás, ezt a fluor okozza. A fluor az gátolja meg, hogy az űrből érkező hőenergia vissza tudjon menni oda, honnét jött. És gyakorlatilag mint egy katlant létrehoz, és a hőenergia itt fog a Földön maradni.
Értem.
Ezért hívják üvegház hatásúnak, vagy földfelmelegítő hatásúnak. Ugyebár a jövő az R290.
Sokan mondják ezt, de nagyon-nagyon-nagyon sokan pedig kétkedve nézik az R290, mert ugye ez propán.
És szó szerint.
Tehát ez egészen konkrétan propán, ami ugye valamilyen szinten ég és robban.
Inkább úgy mondom, hogy előtte tágul, és utána robban.
Igen.
Eléri a felső robbanási határküszöb értéket. Az R290, jelen pillanatban az én tudásom szerint, de szerintem ebben nagyon sok mindenkinek megjegyzik, aki ezekkel foglalkozik, hogy ez a jövőnek a hűtőközege.
Ez egyértelmű szerintem?
Én szerintem egyértelmű, ugyanis hármas neki a GVP-je. És gyakorlatilag az üvegházhatású gázokat ki kell szorítani. Ki kell szorítani mindenféleképpen, és jelen pillanatban ez a komfort gépeknél ez a mérvadó.
És én azt láttam, megmondom őszintén, hogy én egyetlen gyártónál láttam eddig R290 splites klímát. Én láttam egyet egyébként, nem tudom, hogy te láttál már, Európában megvásárolható egyébként egyetlen egy gyártónak, egyetlen egy készüléke, marha drága, de nem ez a lényeg, hanem azt szeretném kérdezni, erre van egyébként szabályozás, hogy ezt hogy kell szerelni? Tehát, hogy értem, most 2025 van, tehát és azt mondjuk, hogy 2027 januárjától ugye nem lehet az R32-es gépeket forgalomba hozni, tehát azért olyan nagyon sok időt én nem látok arra, hogy ezek a szabályozások, vagy nem tudom, ezek létrejöjjenek.
Az idősáv egyre jobban szűkül össze. Én azt mondom, hogy ha a szívemre teszem a kezemet, mi volt a világ legjobb hűtőközege? Ezért a kedves Zsófi tanárnő kollégám, ez meg biztos, hogy le fogja tépni a fejemet, ha ezt egyszer meghallja.
Üdvözlöm Zsófi tanárnőt.
Az R22.
Sokan mondják ezt.
Igen, az R22 az egy nagyon fantasztikus hűtőközeg volt. Az gyakorlatilag olyan volt, mint egy dízelmozdony. Azt nem lehetett, az annyira stabil volt, hogy egyszerűen bármeddig el lehetett küldeni. Nagyon-nagyon össze volt rakva. Egyetlen egy problémája volt, hogy kicsit nagy volt az ODP-je, az ózon lebontó hatása.
Kicsit nagy volt.
És ahogy nézegettem az adatlapjait, illetve a gőzlécen elkezdtem tologatni, és nézegettem a energia, az, hogy mennyi energiát lehet belőle kinyerni, vagy mire képes, azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egy anyag, ami úgy gondolom, hogy túl fogja szárni az R22-t. Olyan magas előre menő hőfokot lehet vele állítani, hogy a propános hőszivattyúk, azok ugyebár a hagyományos hőszivattyúkat, amik R32-vel mentek, nem tudtak akkor a hőenergiát előállítani.
50-55 fok, maximum 55 fok, de ott már igen.
Akkor már isteni segítség kellett, viszont ezek akár 80-85 fokot is elő tudnak állítani, azaz nem kell az egész épületben lecserélni a radiátorokat, mert ez meg fogja tudni csinálni neki a fűtési vizet.
Hőszivattyúknál ugye ez már be is jött Magyarországra, 1-2-3 éve már vannak is R290-es hőszivattyúk.
Monoblokkosokat engedi.
Csak én nekem a splitteseknél van, ugye egy klíma, amiről most beszélünk, az egy splittes rendszer. Ugye ott azért észnél kell lenni, hogyha propánnal töltött föl a splittes rendszer, nem?
Jelen pillanatban, és ez lehet, hogy nem a legfrissebb információ, ami nálam van, egyelőre még nincs kidolgozva, vagy kidolgozás alatt van Magyarországon, illetve az Unióban, hogy hogyan lehet ezeket a gépeket telepíteni. Én kettőféle megoldást tudok elképzelni, az egyik a lockringos kötés, a másik pedig a forrasztás vagy a presszes.
Ez mit jelent?
Lockring, gyakorlatilag a két csövet mint egy átoló karmantyúba beteszed, és egy eszközzel fogod és rápréseled. De gyakorlatilag ez nem egy új technológia, de itt nagyon jól lehet használni. Ugyebár a hűtőszekrény szerelők használták ezt a lockringes megoldásokat, amikor nem tudtak forrasztani, hanem ezzel a kis ügyes szerkezettel, ezzel gyakorlatilag a két csövet, mint egy átoló karmantyút, össze tudtak kötni. Ugyebár van a presszes megoldás, amikor presszidomok vannak, illetve van a forrasztás. Ugyebár az első kettőnek az a problémája, hogy ez mindig anyag kell, a forrasztó gép az meg a forrasztó az mindig ott van kéznél, igen, vagy nincs benne gáz, de ezt nálatok tudnak venni.
Hát így van, tudnak is venni, de a forrasztás az fajlagosan egyébként, mi próbálkoztunk más technológiákkal, kötési technológiák, splites rendszerhez, de az, az igazság, hogy ezeknek az ára azért még mindig nagyon magas. Igen. Ahhoz képest, a forrasztáshoz képest.
A forrasztás gyakorlatilag egy nagyon low budgettel elvégezhető fix oldható kötés, hogyha probléma van, viszont a lockring, illetve a presszes kötéseknél ott egyetlen egy bontási mód van, azt úgy hívják, hogy görgös csővágó.
Hát igen. Viszont ha már így mondtad, hogy milyen előre menő, vagy milyen nagy hőmérsékletet lehet ugye az R290-nel előállítani, ez azt is jelentheti egyébként, hogy a klímáknak a fűtési opciója meg fog nőni a jövőben, szerinted? Tehát egyre többen fognak klímával fűteni? Én nekem ez a fixa ideám, de neked mi a véleményed?
Én úgy gondolom, hogyha hivatalosan Magyarországon vagy Európai Unióban megjelennek, én úgy tudom, hogy az Európai Unióban még nem engedélyezték az osztott rendszerű propános gépek, split klímákat. Ha megjelennek, szerintem ez nagyon át fogja rendezni a piacot. Az SCOP értékek, amit te is mondtad, hogy 5 alatt nem nagyon tartott a gépet.
Nem nagyon tartunk, azok a fűtésre optimalizált gépek.
Bocsánat, akkor elnézést, én mondtam rosszul, hogy a 5 fölötti értékek szerintem föl fognak menni 6-6,5-re. Azaz 1 kW áramból 6,5 kW-nyi fűtési energiát tudunk majd előállítani, de ez majd ugye bár...
Ez 20%-a hatékonyabb gépeket jelent.
20%-a, de én úgy gondolom, ha megvizsgálok minden paramétert, hogy szerintem 30%-kal is közelebb fogunk tudni jutni az energia megtakarításhoz. Én azt mondom, hogy a propán az nagyon jó, viszont még nincsen kidolgozva az, hogy tudjuk kordában tartani, meg hogy mekkora töltett tömeget fognak engedélyezni.
Hát igen, ez nagyon sokat számít.
Ez nagyon sokat fog számítani. Én úgy gondolom, hogy ha nem térünk át erre a technológiára, akkor előbb-utóbb a földet ki fogjuk nyírni.
Még egyetlen záró kérdésem lenne. Én azt vettem észre, hogy itt az új NKVH rendelet miatt rengeteg régebben fűtésszerelő, gázkazánszerelő teszi le ezt a klímaszerelői vizsgát, ezt az régen F-gázvizsga, most klímagázvizsgának hívják talán, mert most már ugye nem csak a F-gázokra vonatkozik. És rengeteg új kivitelező szerelő jelenik meg a piacon, hogy van esetleg valami, amit nekik tanácsolsz, hogy hogyan kellene elkezdeni, hogy milyen hozzáállással, nekik üzensz esetleg valamit?
Én azt tudom nekik üzenni, hogy Schuster mindig maradjon a kaptafánál.
Menjenek vissza gázkozát szerelő?
Nem, hanem tanulják meg rendesen a szakmát. Ugyebár a klímaszerelő az egy, úgymond a klímaszerelői szakma egy nagyon nagy hype-ot kapott.
Abszolút.
Boldog-boldogtalan. Azt hitte valaki az, hogy villanyszerelő már tud klímát is szerelni. Bár
ilyen volt a napelem egyébként.
Abszolút ilyen volt. Én azt mondom, hogy aki gázszerelő, annak télen van munkája, elmegy, kitanulja a klímaszaklát, nyáron van munkája.
Igen.
Aki villanyszerelő, és megtanulja mind a hármat, egész évben van neki munkája, de menjen és tanulja meg. Nagyon sokan azt csinálják, hogy elmegy valaki mellé, és két hét múlva, én már klímás vagyok. Uh-huh. Hát barátom, te még nagyon messze állsz tőle. Uh-huh. Rengeteg olyan dolog van, mint hogy beszélgettünk is pár nagyon órákig, vagy napokig el lehetne ezekről a témákról beszélni.
Abszolút. Átugrottunk annyi kérdést, hogy nem is hiszem el.
Napokig lehetne ezekről a témákról beszélni. Én úgy gondolom, hogy a mi iskolánk, ahol én is tanítok, az Arany János Technikum szeretettel várja azokat a tanulni vágyó embereket, akik egy olyan szakmát is szeretnének. De akkor mind a két szakmát meg tudja szerezni, mind a gázszerelőt, mind a hűtéstechnikai szerelői szakmát meg tudja szerezni. És én azt mondom, hogy jöjjenek el, tanuljanak nálunk, mert nagyon profi felkészült oktató kabinetünk van, nagyon jó oktatóink vannak, és olyan dolgokat is tudunk még nekik tanítani, amit esetleg még nem hallottak.
Uh-huh. Én biztos vagyok ebben.
Én is biztos vagyok benne, hogy szerintem ez egy nagyon jó irány, amiről most beszélgettünk. Én azt látom, hogy a gáz és a klíma az hosszú távon szerintem össze fog nőni.
Mi pontosan ugyanezt látjuk egyébként a piacon. Tehát, hogy az épületgépészeti régebben, pár évvel ezelőtt a klímatechnika, a klímások egy teljesen zárt közösséget alkottak Magyarországon belül, és mi azt látjuk, hogy ez a közösség, ez folyamatosan egymásra nyomják a központi fűtéssel foglalkozó embereket, és a klímaszerelőket, és kialakult egy nagyon nagy közös meccéspont, főleg itt a hőszivattyúk tekintetében.
Igen, ezt nagyon jól látod. Én a legnagyobb jövőt, én nem abban látom, hogy gázkazán, vagy klíma, vagy hőszivattyú, hanem a hibrid rendszerekben. Uh-huh. Ahol a gáz és a hőszivattyúk nem egymás ellen, hanem egymás mellett tudnak dolgozni. Én ebben látom a jövőt, mert ha ez a két rendszer együtt tud dolgozni, már pedig dolgoznak már ilyen rendszerek együtt, fantasztikus hatásfokokat lehet elérni.
Ez azt is jelenti, hogy akkor az eddig csak klímásoknak, csak hűtős embereknek is érdemes akkor mondjuk a hidraulika felé elmenni esetleg tanulás szempontjából.
Abszolút mértékben, ugyebár a mi iskolánkban is tanítunk, ugyebár a fűtésszerelők vagy a gázszerelők, itt gyakorlatilag megtanulják azt, hogy hogyan gyakorlatilag az áramlástant, hogy miért kell mondjuk egy mágneses iszap leválasztót, miért kell egy Y-szűrőt betenni, mit jelent az, hogy kavitál a rendszer.
Mit jelent az, hogy KVS érték.
Igen. Ezeket mind meg tudják nálunk tanulni nagyon profi szakemberektől.
Én nagyon szépen köszönöm, Zsolt, hogy eljöttél hozzánk, és hogy ez szerintem egy nagyon érdekes podcast lett egyébként. Én biztos, hogy vissza fogom nézni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy sokan megkeressék az iskolát egyébként ezzel a kérdéseikkel, meg azzal, hogy tanulni szeretnének. Abszolút.
Én is köszönöm a meghívást, és részemre a szerencsés, várom a következő tanulókat, akiket tanítani tudunk.
És nektek is szeretném megköszönni, hogy végignéztetek ezt a podcastet. Szerintem mindannyiunk boldogulására és mindannyiunk több lett ettől a meghallgatott tartalomtól. Kérlek, ne felejtsetek el, hogyha tetszett, amit hallottatok, és érdekelnek a különböző épületgépészeti dolgok, témák, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára, a kis csengőt is megnyomhatjátok, akkor biztos, hogy nem fogtok lemaradni a következő adásról is. Ha felmerült bennetek kérdés, óhaj, sóhaj, panasz, írjátok meg a podcast@szerelvénybolt.hu-ra, igyekszünk válaszolni mindenkinek, és hogyha olyan fajta kérdés, akkor esetleg Zsoltnak is továbbítjuk, és akkor a válaszát pedig visszaküldjük nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!